Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2018. március 17-én meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, a Kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: a Mátyásház Kolozsvár középkori eredetű polgárházai közé tartozik. Az utókor kegyelete és különleges jogállása őrizte meg számunkra, mára pedig valóságos zarándok helyén nőtte ki magát. Ami a Farkas utcai református templomot illeti, a ferences rend obszerváns ágának kolozsvári templomával foglalkozó első okiratot a városbíró adta ki 1486-ban, és már ez az első irat említi, hogy a kolostort Hunyadi Mátyás alapította. A főtér déli oldalán a plébánia templom déli homlokzatának középtengelyében helyezkedik el a város híres szülöttének lovasszobra, mely az idők folyamán a plébánia templommal együtt Kolozsvár szimbólumává vált. Témánk: Mátyás király értékei Kolozsváron. Meghívott vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Mérnök úr, pár héttel ezelőtt nagyon röviden már beszéltünk ugyan a kolozsvári Mátyásházról, de sok mindenre nem jutott időnk. Így most a Kőbe zárt múltunk első perceiben arra kérjük, hogy emlékeztetőül elevenítsük fel az elhangzottakat. Úgy tudjuk, hogy van még mondani valója bőven. Mit kell tudni még a Mátyásházról?
A múlt alkalommal is beszámoltunk, itt egy kettős ünnepről van szó, és pedig Hunyadi Mátyás születésének 575. évfordulóját ünnepeljük. Mint tudjuk, 1443. február 23. született Kolozsváron, és ugyanakkor királya választásának 560. évfordulóját ünnepeljük. Na most még azt is el kell mondanom, amiről a múlt alkalommal már beszámoltunk, hogy tulajdonképpen 1458-ban királyá választották, de királyá koronázása csak 1464. március 29-én született, tehát nagyon közeli dátum, amiről most beszélünk, amikor tulajdonképpen visszatudta szerezni a magyar szent koronát Frigyes császártól, és így végül őt is hivatalosan királyá választották, illetve koronázták. Az egyik leghíresebb kőház, amit Kolozsváron említenünk kell, az a Mátyás szülőháza, és ez a ház a Mátyás király utca 6 szám alatt található, és fennmaradását tulajdonképpen a kegyeleten kívül a kiváltságok is biztosították. Így a kiegyezést követően a millenniumot megelőző nemzeti lelkesedés és a városszépítési mozgalom figyelt fel erre az épületre, és ráirányította a figyelmet, de azon kívül Ferenc József király látogatása is, aki 1887. szeptemberében pár napot Kolozsváron töltött, és ehhez a házhoz is eljutott, ahol megmutatták neki, hogy nagy elődje Mátyás itt született, és ő rögtön felajánlott 400 forintot egy intézetnek, hogy a házat illő módon megjelöljék. Tehát a városban már a reneszánsz idők óta élt a nagy király kultusza, ennek elindítója tulajdonképpen Hertai Gáspár lehetett, aki Antonio Bonfini latin nyelvű krónikáját magyarra átdolgozta, és a kolozsvári Mátyás hagyományokat és legendákat is rögzítette már 1574-ben. Itt ebbe a legendába, illetve a Bonfini féle krónikából leírja, hogy Mátyás 1443-ban született, és itt Kolozsváron, mert Erzsébet asszony Kolozsváron szállott meg, akkor, amikor a Szilágyságból utazott, és egy gazdag szőlőműves házában szállt meg, az Óvárban, egy kőházban, és ez az ember Szász volt, akinél aztán megszállva született meg Mátyás, és a helyzet az, hogy a született király és Erzsébet asszony még egy pár évig Kolozsváron voltak, és tulajdonképpen Mátyás innen is indult iskolába. Miután Mátyást ugye királlyá választották és királlyá is koronázták, 1467. szeptemberében már kiváltságlevelet bocsájtott ki, amelyben a tulajdonosnak, Méfi Jakabnak jogokat biztosított, tehát adómentességet, és ezt az adómentességet kiterjesztette a felmenő ágakra is, tehát az utódokra. Na most ezeket a kiváltságokat a következő uralkodók is megerősítették, így például 1649-ben II. Rákóczi György is megerősítette Méfi Jakabnak a leszármazottjait, és így a leszármazottaknak az a feladata is volt, hogy tulajdonképpen ezt az épületet karban kellett tartani. Itt volt egy kitétel is, hogyha amikor a leszármazottak el akarják adni a házat, illetve az ingatlant, akkor a városnak elővételi joga van, és így azt megvásárolhatja. Ez a vásárlás 1734 előtt meg is történt, mert az akkori város leírás szerint a ház már a városi tanács fennhatóság alatt állt. A város a szükségleteinek megfelelően használta az épületet, így például a 19. század elején például transportházként szolgált, és pedig a városon átszállított foglyokat őrizték ebben az épületben, majd később katonai kórháznak használták, így például 1849-ben Honvéd kórház volt. Na most azt is el kell mondjuk ezzel a házzal kapcsolatosan, hogy ugye telt múlt az idő, és lényegében a háznak az állaga romlott, meg a másik dolog az, hogy a Ferenc József által felajánlott ugye megjelölésre vonatkozó pénzösszeg az tulajdonképpen nem került felhasználásra, és ezért Haller Károly jogász professzor, aki majd később 1880-ban polgármester lett, be is nyújtott egy javaslatot a városi tanácshoz, hogy jelöljék meg ezt a házat, mint Mátyás szülőházát. Aztán 1881 nyarán arról is határoztak, hogy a házat tulajdonképpen fel kellene újítani, és valamilyen kulturális intézményt lehetne ebben az épületben elhelyezni. Következtek a millennium évei, és akkor megint előtérbe került ez a dolog, így aztán 1887-es látogatás után, mint már erről beszámoltunk, a szülőházat tulajdonképpen 1889. szeptember 2-án avatták fel azt az emléktáblát, amit a ház falán helyeztek el. Ez tulajdonképpen Pákei Lajos tervei szerint készült, és Zala György mintázta meg az emléktáblát, és mint a múltkor is elmondtam, ezen az emléktáblán szerepel, hogy ebben a házban született 1443-ban Mátyás az igazságos, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia, a szülőház a nagykirály kegyeletéből minden ter alól fölmentetett, második Rákóczi György erdélyi fejedelem e ház kiváltságát megerősítette, első Ferenc József apostoli királyunk 1887. szeptember 23-ai látogatásával megtisztelte és kegyes adománnyal gondoskodott, hogy örök emlékezetű megjelöltessék a kegyelet és a tisztelet hirdetője. Ez az emléktábla, melyet legnagyobb fiának szülőházára tétetett a tulajdonos Kolozsvár szabad királyi városa, és pedig 1888-at írtak erre az emléktáblára. Ennek az avató ünnepségnek nagy visszhangja volt, az egész ország felfigyelt rá, ugyanis megjelent a földművelésügyi miniszter, megjelent Jókai Mór, az író és Orbán Balázs is, aki erdélyi képviselőként szerepelt. Ebben a ünnepi hangulatban változtatták meg a házhoz vezető utca nevét is, ekkor nevezték el Mátyás király utcának, és lényegében azt mondhatjuk, hogy ezóta ezt a nevet viseli ez az utca. A millennium évében, mint mondtam, megint erre a házra is ráterelődött a figyelem. Egy bizottságot alapítottak, hogy mit lehetne ezzel a házzal csinálni, és három javaslatot terjesztettek elő a tanács elő. Az egyik azt javasolta, az egyik javaslat, hogy a falakat helyre kéne állítani, és rendbe kéne tenni a házat. A második pedig azt javasolta, hogy egy szakszerű helyreállítást kéne végezni rajta, állami támogatással, és a harmadik, ez nagyon érdekes, a háznak a lerombolását javasolta, és helyre egy neogotikus épület emelését szerencsére nem ez a harmadik variáns került megszavazásra, és pedig a másodikat szavazták meg, ami Ferenc Zoltán könyvtárigazgatótól származott, és ezt a javaslatot fogadták, tehát azt, hogy az épületet szakszerűen kellene helyreállítani. Ki is írtak egy pályázatot, és ezt Gyalus László építész tervező nyert el, aki neki akart indulni, hogy az épületet restaurálja, de mint mondtam, meg kellett szerezni azokat az állami támogatásokat, amivel az épületet fel lehetett volna újítani. Végül is az épületet újrafedték, és a városi tanács 1899-ben elhatározta, hogy az épületet az Erdélyi Kárpát Egyesületnek adja át, és itt azt is eldöntötték, hogy majd néprajzi múzeumot létesítenek. Tulajdonképpen ennek a múzeumnak a megnyitása 1902. október 12-én történt, akkor, amikor a Fadrusz János szobrát, tehát Mátyás király szobrát is leleprezték, erről majd később is beszámolunk. Ez a ház 1925-ben az 1848-49-es szabadságharc történelmi múzeumának adott aztán helyet, és ide helyezték el a történelmi és ereke múzeumot, de viszont az idő változott, és a polgármesterek is változtak Kolozsváron, így például 1935-ben ezeket a múzeumok innen kilakoltatták, és egyszerűen az utcára helyezték őket, mert nem adtak más épületet, ahova el lehetett volna a két múzeumot helyezni. A történelem folyt, és a bécsi döntést követően újra szükségessé vált ennek a háznak a felújítása, renoválása, és ezt a renoválást a híres építész Kós Károly tervei szerint újították fel, és így tették a homlokzatokat, gótikus reneszánsz elemeket díszítő homlokzatokat láthatóvá. A II. Világháborút követően 1945-ben itt nyílt meg a Móricz Zsigmond Kollégium a szegény sorsú tehetséges fiatalok támogatására. 1948-ban pedig a Bolyai Egyetem vehette bérbe az épületet, itt alakították meg a Magyar Nyelvű Művészeti Intézetet, és ennek utalták ki. 1950-ben pedig román és magyar tannyelvű Ion Andrészku Képzőművészeti Intézet vette át, amelynek sajnos magyar tagozatát 1985-ben fel is számolták. 2002-ben a pincéket azt kiállító termekké alakították át, majd 2008-ban a Mátyás király utcában megszüntették az autóforgalmat, és gyalogos forgalom vette át a teret, és ekkor kockakővel lekövezték az egész utcát. Ha egy kicsit ráfigyelünk, ránézünk a házra, akkor elmondhatjuk, hogy itt tulajdonképpeni épület az nem egy házból áll, hanem három korábbi ház összevonásából keletkezett. Erre utal az ablakok elrendezése, meg az ablakoknak a kerete, és ezen kívül pedig a boltozatoknak a változása is, meg az épületen belül a padlószín. Legrégebbi rész, tehát a Mátyás korabeli gótikus rész, az a csúcsíves kapu, amelyiket mindenki láthat, és a tőle balra, tehát nyugatra eső rész, ez volt a legrégebbi rész, és ebben a kapu melletti szobában, állítólag ebben a kapu melletti szobában született Mátyás. Ha a homlokzatot tovább vizsgáljuk, láthatjuk, hogy itt van egy kváderköves falsarok kiképzés, és a homlokzat törése is mutatja, hogy itt tulajdonképpen egy keskeny ház volt, amit még hozzáépítettek. Az utca mentén még található egy másik szárny is, ahol megfigyelhetjük, hogy ilyen hármas ablakok vannak, tehát ezek már reneszánszkori ablakok, és ezek tulajdonképpen körülbelül egy olyan 100-150 évvel később kapcsolódtak ehhez az épülethez. Hát nagyjából ennyit mondhatunk el a Mátyás házról, és azt ajánlhatom bárkinek, hogyha elutazik Kolozsvárra, akkor látogassa meg, mert ez az épület tulajdonképpen visszatükrözi azt a történelmi kort, amelyikben Mátyás született.
Keresztes úr, ami a Farkas utcai református templomot illeti, a ferences rend obszerváságán a kolozsvári templomával foglalkozó első okiratot a városbíró adta ki 1486-ban, és már ez az első irat említi, hogy a kolostort Hunyadi Mátyás alapította.
Még más dologról is be kell számolnunk, és pedig arról, hogy hát Mátyás király, mint mecénás tevékenységet is folytatott, és első helyen ebben a mecénászi tevékenységben mondhatjuk, hogy az építészet állt. Már olasz felesége Beatrice ideérkezése előtt is fényes palotákat építetett, és azokat kívülről belülről gazdagon díszítette. Persze itt nem kell elfelejtjük azt sem, hogy ebben a korban ugye az uralkodók építkeztek, mert ez tulajdonképpen nekik kifejezte a királyoknak, császároknak azt a szokását, hogy építkeznek egyfelől, mert ugye ebben a korban a komolyabb építkezésekhez, ami a templomokat, vagy mondjuk kastélyokat, várakat jelentette, mindig királyi engedélyt kellett kérni, de azon kívül ez a az építkezési hajlam, vagy az építkezéseknek a méretei, azok az illető királynak, vagy az illető úrnak a gazdagságáról is árulkodtak. Így például a fényes paloták a gazdák hatalmát és erejét is mutatták. Néhány esetben viszont árulkodtak a tulajdonos művészi hajlamáról is, mert általában ezek az uralkodók, vagy a befektetők, az építők, azok megkövetelték, hogy az ő ízlésüknek megfelelően alakítsák ki az épületeket. Így például tudjuk Bonfinitől, hogy Mátyás a budai várhegyen a Zsigmond által gótikus stílusban megkezdett királyi palotákra tágas ebédlőket, fényes előszobákat és hálószobákat építetett. Ezek mindegyikében másképp díszítették a mennyezetet és a falakat, aranyos címerek változatosságával díszítették őket, még az ajtóféfákat is berakásokkal és a kandallókat is színes cserepekkel rakták. Építettek a palotában például tanácstermet és boltozatos téli és nyári szobákat. Volt olyan aranyos hálószoba például, amely a nevét arról kapta, hogy a butorok is aranyozva és ezüstözve voltak. Ezeknek a palotáknak az udvarára Mátyás szobrokat állítatott itt. Majd később arról is beszámolhatunk, hogy amikor ugye Buda majd török fennhatóság alá kerül, akkor ezeknek a szobroknak egy részét széltolták, még a török Konstantinápoly szultáni udvarba is kerültek belőlük. Tudjuk azt, hogy például Mátyás is beleszólt az épületek külsejébe, kialakításába, tervezésébe és a kivitelezésbe is, Budán is és Visegrádon is, mindenki ismeri talán Visegrád hatalmas palotáját a várkúttal, a reneszánsz várkúttal és a reneszánsz kiképzéssel, oszlopsorral, ablakokkal, stb. A reneszánsznak egyik alapvető tulajdonsága volt például a sokoldalúság, és a reneszánsz ember igyekezett megbarátkozni a művészetekkel, így például Mátyás is, és ennek a sokoldalúságnak az egyik jele volt, hogy a korabeli Európában Mátyásnak volt az egyik legnagyobb kézzel írott könyvgyűjteménye, és könyvtára a Bibliotheca Corviniana például. Mátyás király volt az, aki a könyvnyomtatást is segítette, például akkor alapították meg Budán Hess András első hazai könyvnyomdáját. A magyar király környezetében már ebben az időben írók, filozófusok, költők és nagyon sok reneszánsz ember gyülekezett, valósággal gyűjtötte maga köré ezeket az embereket, mert nagyon szeretett velük társalogni, így Antonio Bonfini, Mátyás egyik olasz kronikása is például sok éven át Budán a király mellett élt, és ő írja le Mátyás királynak a tevékenységét és tulajdonképpeni uralkodásának bizonyos történeteit. Azt már nagyon kevesen tudják, hogy Mátyás király nem csak a pápával levelezett rendszeresen, hanem például a török szultánnal is, írogatott ezen kívül a francia királynak és a környező országok uralkodóinak is. Az igazi levelezését azonban a filozófusokkal, tudósokkal és az írókkal folytatta. Akkoriban művészetnek tartották például a csillagjóslást is, és mikor Mátyás felépítette Budán a királyi palotát, akkor itt elhelyeztek a könyvtára mellett, amiről már beszámoltam, egy csillagvizsgálót is. Nagyon sok külföldi ember megfordult Mátyásnak az udvarában, és ezek az emberek ugye hírül vitték Magyarországnak a gazdagságát és a királynak a gazdagságát. Na most arról volt szó, hogy hát és azzal kezdtem mondandómat, hogy Mátyás ugye mint mecénás az építkezéseket is felkarolta, és így egyebek között arról is be kell számolnom, hogy a Farkas utcai, Kolozsváron a Farkas utcai református templom építését is, ő alapítását ő engedélyezte. Na most az épületet az tulajdonképpen 1489 és 1516 között építették, gótikus stílusban emelték, építését Mátyás 1486-ban hagyta jóvá, és a városi tanács jelölte ki a helyet, hogy hova fogják felépíteni. Az épületet az obszerváns ferencesek részére építették, és melléje pedig egy rendház építését is jóvá hagyták. Az építés vezetésével a király János testvért küldte Kolozsvárra, hogy ő vezesse és ő irányítsa a munkálatokat. Délkelet-Európa egyik legnagyobb egyhajós gótikus templomát építették fel, amelynek hossza 22,5 méter, szélessége pedig 10 méter, ez a szentély méretei, és a hajó hossza pedig 30 méter és 75 centi, és szélessége pedig 15,5 méter. Tehát az épület méreteinél fogva nagyon impozáns és szép arányai vannak. A templom déli fala mellé pedig egy kerengős folyosós rendház is csatlakozott valamikor, és itt voltak a termei, a szobái a ferences rend tagjainak. A reformáció kibontakozásával 1546-ban, majd 1556-ban a barátokat kiűzték a városból, és a templomot, majd a rendházat 1581-ben Báthori István fejedelem két évvel korábban Kolozs-Monostorra telepített jezsuitáknak adta. A jezsuiták tanintézetet létesítettek, majd kollégiumot is építettek mellé, de viszont az a helyzet, hogy a protestánsok 1589-ben megint kiutasították a jezsuita rendet, és 1603-ban pedig elkergették őket a városból, és az épületeket pedig gyakorlatilag szétverték, tehát lakhatatlanná tették a kolostor épületet, és a templomat pedig feldúlták, a szobrokat kidobálták, és a boltozatot is bedöntötték. Az épületet, amelyik gazda nélkül állt, 1622-ben Bethlen Gábor adományozta a reformátusoknak, és 1638-ban kezdték a felújítást, és az épületet akkor tették rendben. Gyakorlatilag azóta, mint református templom szolgálja a kolozsvári hívőket. A templom fala mellett, valamikor egy a déli fala mellett még egy torony is állt, na viszont ezt a tornyot majd megmagasították, torony alapjai nem bírták ezt a megmagasítást, és ezért 1646-ban vissza kellett bontani, és gyakorlatilag most ez az épület torony nélkül áll. A belső berendezést pedig első Rákóczi György korában reneszánsz stílusban alakították ki. 1647. június 30-án szentelték fel a templomot újra, Gelei Katonai István református püspök vezetésével. Az épületet azóta négyszer javították vagy renoválták komolyabban, és pedig 1798-ban, amikor egy tűzvészt követően az épületet helyre kellett állítani, aztán 1910-13 között, amikor a Magyar Állam költségén Lux Kálmár irányításával újították fel az épületet, majd Bágyúj Lajos vezetésével 1958 és 65 között újították fel az épületet. Tulajdonképpen ekkor szabadították ki a templomot és szentélyét a neki támaszkodó épületektől, mert akkor ezeket mellőle lebontották. Utolsó felújítása pedig 2016-2017-ben következett be, amikor a Magyar Állam segítségével, Magcsai Ádám vezetésével megtörtént az épület felújítása.
Mérnök úr, a kolozsvári főtér déli oldalán a plébánia templom déli homlokzatának középtengelyében helyezkedik el a város híres szülöttének lovasszobra, mely az idők folyamán a plébánia templommal együtt Kolozsvár szimbólumává vált. Erről azonban egy következő műsorunkban fogunk beszélni. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek adás ideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően minden pénteken 0 órától újra hallgathatják a kőbezárt múltunk szombatonként elhangzott műsorait. Perceken belül Illa Ildikó a rádiós rétessel jelentkezik. Következzen most a ma déli gondolatunk. Most nem a tenyeredből jósolok felség, hanem csak szívem. teremből, hisz ehhez még jós tehetség sem kell. Míg magyar ember él a földön, addig nevethez mindig hozzá fogja tenni Mátyás az igazságos. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az elmúlt fél órában Keresztes Gézát és a Kőbezárt Múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt Múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Múltunknak.